2 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elkezdődött a vita a 2025-ös központi költségvetésről. A képviselők ma és holnap összesen 30 órában vitathatják meg a törvényjavaslatot. Varga Mihály pénzügyminiszter az előterjesztés parlamenti benyújtásakor azt mondta, a jövő évi büdzsé az új lehetőségek, az új gazdaságpolitika és a béke költségvetése lehet. Jövő évtől 2 lépcsőben emelkedik a gyermeket nevelő családok adókedvezménye, így döntött a parlament. Július 1-től 50, aztán 2026. január 1-től további 50%-kal nő a gyermekenként érvényesíthető kedvezmény mértéke. Emellett 2-ről 4 hónapra emelték az apasági szabadság igénybevételére nyitváló időtartamot. Elfogadta a jövő január 1-től igényelhető munkáshitel szabályait az országgyűlés. A részletszabályokat a kormányrendeletben állapítja meg. A munkáshitel kamattámogatott, szabadon felhasználható, állami kezességgel biztosított kölcsön lesz, amelyet minden olyan 17 és 26 év közötti fiatal felvehet, aki már dolgozik és nem jogosult diákhitelre. A munkáltató emellett béren kívüli juttatásként akár havi 150 ezer forintig a bérleti díj vagy lakáshitel törlesztő részlettámogatást utalhat 35 év alatti munkavállalóinak. A szépkártyára érkező juttatások 50%-a lesz felhasználható lakáselújításra. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint a 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akcióterv 9. pontja értelmében válik lehetővé jövőre az ott érkező juttatások ilyen jellegű felhasználása. A jogszabálymódosítások társadalmi egyeztetése tegnap kezdődött. A jövőben több adó nem is minden évben az infláció mértékével emelkedik, így döntött az országgyűlés. Ide tartozik a szeszes italok, dohánytermékek és az üzemanyagok jövedéki adója, továbbá a gépjárműadó, a cégautóadó és a regisztrációs adó is. Jóváhagyta a parlament a polgármesterek fizetésének emeléséről szóló törvénymódosítást. A korábbi fix bérezés helyett a KSH által közzétett havi átlagos bruttó kereset alapján számítják ki a településvezetők illetményét. A Tiszató is kiemelt fejlesztési térség lesz az országgyűlés döntése értelmében. A változtatás alapján az eddigi 4 kiemelt fejlesztési térség egészül így ki a Tiszatóval. Az eddigiek a balatoni üdülőkörzet, a tokai borvidék, a budapesti agglomeráció és a közép-dunamenti térség. Megszületett a megállapodás a kollektív szerződésről a MÁV csoportnál. A vállalat szerint ez garantálja a MÁV Start, a Volánbusz és a MÁV Hév összeolvadásával létrejövő új egységes személyszállító cégben a társaságok valamennyi munkavállalójának biztonságos továbbfoglalkoztatását január 1-e után is. Újabb összeget, ezúttal 39,5 milliárd forintot ad a kormány a kórházak adósságainak rendezésére. A kabinet idén már 3. alkalommal jelentett be segítséget. Jövőre a tervek szerint havi 12,5 milliárd forinttal emelik a kórházak finanszírozását. Magyar technológiával jöhet létre a keleti és a nyugati fizetési rendszerek harmonizációja, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Szijjártó Péter arról számolt be, a magyar Cardnet és a kínai Macau PESS megállapodást írt alá a kínai és az európai fizetési és elszámolási rendszereket összekötő platform létrehozásáról. A magyar-amerikai katonai együttműködés állandóságát és a kölcsönösségét hangsúlyozták a washingtoni magyar nagykövetségen. Fabrici Kovács Mihály az amerikai függetlenségi háború magyar huszár ezredesének emlékére rendezett panelbeszélgetés magasrangú résztvevői, diplomaták és katonatisztek. Az eseményen a nagykövet nevében felszólaló első beosztott Schmidt Pál Péter különösen fontosnak nevezte, hogy a jelen időszakban a NATO és tagállamai között megmaradjon a szolidaritás szellemisége és védelmi szövetségnek tartsák meg a szervezetet, aminek része, hogy a NATO-nak ki kell maradnia a keleti szomszédságában, Ukrajnában zajló katonai konfliktusból. Életbe lépett hajnalban a tűzszünet Izrael és a Hezbollah libanoni síta fegyveres szervezet között, közel 14 hónapos hadviselés után. A megállapodás szerint a következő 60 napon az izraeli hadsereg fokozatosan kivonul Dél-Libanonból, ahol a hivatalos libanoni hadsereg 5000 katonát állomásoztat majd a Litáni folyótól délre fekvő térségben, és az izraeli határnál 33 helyen állásai lesznek, hogy ezzel megakadályozzák az Iránból támogatott Hezbollah ismételt térnyerését. A Hezbollahnak a litáni vonalától északra kell távoznia, és katonai infrastruktúráját fel kell számolnia az izraeli határ közelében. Helyszíni beszámolók szerint valóban hallgatnak a fegyverek. Szijjártó Péter üdvözölte a fegyvernyugvás tényét, a külgazdaság és külügyminiszter Marokkóba utazott, amely ország elmondása szerint sokat tett a közel-keleti béke ügyért az Ábrahám megállapodásokhoz való korábbi csatlakozásával. Végül az időjárásról. Délnyugat felől majd megnövekszik a felhőzet, de estig eső még nem várható, a csúcshőmérséklet 3-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. November 30-án szombaton 15 óra 30 perckor meggyújtják az első adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Budapéter atya és a Jópásztor óvoda óvodásai. December 6-án pénteken 18 órakor Zsuffa Tünde, Hasad a hajnal című könyvének bemutatója lesz a palotában. Közreműködik Kubik Anna színművésznő. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a második adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Mikéle Gervasoni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár Kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Ismét adventi véradás a TV Egerben. November 29-én pénteken 16 órától újra élő műsorral jelentkezünk. Adakozz a kórház gyermekosztályának betegeiért. Várunk 14 és 19 óra között a Törvényház utca 15 szám alá. Nyereményekkel és ajándékokkal várjuk a véradókat. Légy részese az élő műsornak. Találkozzunk november 29-én pénteken a TV Eger adventi véradásán.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. November 28-án emlékezünk Gundel Károly vendéglős és gasztronómiai szakember halálának 68. évfordulójára. Ezen apropóból a most következő riportban a Gundel családról és a hozzájuk kapcsolódó Gundel ételekről beszélgetek Barancó Attila séffel.
Gundel család egy nagyon híres vendéglős dinasztia. A 19. század elejéig nyúlik vissza a család története. Az egyik leghíresebb Gundel az Gundel János volt. Az ő nevéhez fűződik, hogy az akkori, a 19. század végi budapesti nagy szállodák vendéglőket bérelte, például a az István főherceg szállodának ő volt a bérlője, vagy a későbbi Gundel étterem, ami az Állatkerti úton van, akkor Van Petics vendéglőnek hívták, azt is ő kezdte még el bérelni, és ő volt akkoriban a budapesti vendéglátóipari testületnek tulajdonképpen a vezetője, tehát az iparkamarának a vezetője. De nem is ő volt a leghíresebb Gundel, hanem a fia Károly, akinek a nevéhez fűződik ugye a mai Gundel étterem is, de hosszú éveken ő volt a bérlője, egészen az államosításig, 48-ig a Gellért szálloda, gyógyszálloda, éttermének, kávéházának, presszójának. Gundel Károly, hogy úgy mondjam, teljes egészében egy mindenre kiterjedő szakember volt. Külföldön tanult, tehát édesapja nagy gondot fordított a tanítatására, Franciaországban, Németországban, Svájcban tanulta a vendéglátós mesterséget. Szállodai szakember is volt, mert például az első fizetett állása az a Tátra Lomnici szállodának a vezetése volt, tehát ő volt a szálloda igazgatója. Majd később átvette édesapjától a Van Petics vendéglőt, és utána fel is vette az ő nevét, tehát Gundelre keresztelték. Ő maga is aktívan főzött, tehát kreált ételeket, és a magyar konyhában nagyon sok Gundel néven található étel van, de más ételek is az ő nevéhez fűződnek, ami szintén most már úgy tartunk számon, hogy magyaros ételek, amit ugyan ő, mivel egy nagyon szerény ember volt, nem akart mindent az ő nevéről elnevezni, hanem nála nagyon sok híres szakácsmester, szakácsművész dolgozott, Rákóczi János, ő nevéhez fűződik a Rákóczi túrós lepény, ez az ő kreációja, vagy például a Kedvesi borjúborda, ez egy Kedvesi nevű főszakács, aki szintén nála dolgozott, illetve nagyon sok étel, ami a Gellértről lett elnevezve, tehát parfé Gellért módra, vagy a Gellért saláta, de a Városligeti vendéglőről, hogy ott sem minden Gundel legyen, van ilyen, hogy Liget saláta. Ez mind-mind tulajdonképpen Gundel Károly nevéhez fűződik, ezeknek a kreációja. Például a somlói galuska, ugye egy tipikus magyar étel, magyar desszert különlegesség. Ez például nem egy szakács nevéhez fűződik, hanem ezt egy főpincér, aki 16 évig volt a Gundel Károlynál főpincér, ő kreálta ezt az ételt. És maga Gundel János nevezte el, ugye a Somlóhegyről, somlói galuskának. Mivel egy nemzeti elkötelezettségű embernek érezte magát, megpróbálta a magyar hagyományokat is feleleveníteni. Például egy nagyon híres étel kreációja, a Gundel tokány. A tokány ugye egy kimondottan magyaros étel, attól tokány, hogy a hús, ami el van készítve, az csíkokra van vágva. Na most ő ezt egy elegáns módon bélszínből készítette, libamájjal, spárgafejekkel, zöldborsóval, habartojással. Tehát a kor szokásainak megfelelő nagypolgári stílusban készítette ezt az ételkreációt, de mégis, mivel hogy tokány, ott volt ez a magyaros jelleg. Megemlíthetnénk azt az érdekességet, hogy a vendégei tiszteletére is kreált ételeket. Például van egy étel, a Pittsburghi borjúborda, ami szintén bevonulta a gasztronómia történetbe. Pittsburgh város polgármestere járt Budapesten, és adott egy bankettet, és az ő tiszteletére kreált egy ilyen ételt, és ez azóta is az étlapon szerepel. De ezt a hagyományt a mai Gundel is megőrizte, miután 1991-ben privatizálták a Gundel éttermet, a főszakács Kalla Kálmán II. Erzsébet angol királynő tiszteletére szintén kreált egy ételt, a borjú szűz II. Erzsébet királyné módra, ami 1991-től szintén az állandó étlapján szerepel a Gundel étteremnek. Hát ebből is látjuk, hogy a hagyományokat azokat mai napig nem feledték, és próbálják megőrizni ennek a nagyhírű vendéglátósmesternek az emlékét az ételekben és szokásokban is.
A főételek és a különböző ételek mellett természetesen édességeket, desszerteket is elneveztek a Gundelekről. Vannak bizony olyan receptek, amelyek kifejezetten Gundel Károly nevéhez kapcsolódnak. Említsünk meg most közülük néhányat.
Gundel palacsinta. Meg kell, hogy jegyezzem zárójelben, nem úgy készítik, ahogy az eredeti recept van adva, és ennek ellenére Gundel palacsintának nevezik, mert egy simán diókrémmel töltött palacsinta csokoládé öntettel ettől még nem Gundel. Gundel ezt egy nagyon igényesen, tehát az akkori kor főúri, nagypolgári szokásainak megfelelően nagyon gazdagon készítette, ugyanis a mazsolának legalább egy éjszakán át kellett ázni a rumban. Tehát ez volt a jellegzetessége, hogy egy kimondottan erőteljesen rumos ízű palacsinta készüljön. Beáztatták előző éjszaka a megtisztított mazsolát. Akkoriban cukrozott, kandírozott narancshéjat használtak hozzá, de ha ma valaki el akarja készíteni, friss narancshéjat is használhat hozzá, vékonyan lehámozva, hogy a sárga része ne kerüljön bele, csíkokra vágja, és kevés cukros vízben megfőzi, lehűti, leszűri. A darádiót nem szabad nagyon apróra, tehát lisszerűre darálni, de ne is legyen durva. Érezni kell, hogy a dió az darabos, és a dió ízi jobban kijön. Tejszínben kell felfőzni vajjal, hozzá kell tenni a mazsolát, a narancshéjat és rumot. Majd amikor krémes állagú a diókrém, akkor lehúzzuk a tűzről és állni hagyjuk. A kisütött palacsintákat ezzel a diókrémmel kell megtölteni, és mindenképpen a gundel palacsintának henger alakúnak kell lennie. Tehát ez egy jellegzetessége, sok helyen háromszögre hajtják, de az eredeti gundel recept szerint henger alakúra van készítve a palacsinta, és a betöltött palacsintát még tovább pirítják egy picit a palacsinta sütőbe, mind a két oldalát, hogy picit ropogós legyen a felülete. Tehát valódi olvasztott csokoládéból, kakaóporból, tejszínből, vajból és tejből készül, sok-sok rummal. Tulajdonképpen a hozzávalókat vízgőz fölött össze kell melegíteni, és elkészül a csokoládé öntet, de semmiképpen sem szabad kispórolni belőle a csokoládét, a tejszínt és a rum. Ez tulajdonképpen a gundel palacsintának az eredeti, autentikus receptje. De említsünk meg még más édességeket is, ami ugye a gundel nevekhez fűződik. A somlói galuska, ami szintén a gundel étteremben készült, mint kreáció. Ez Gollerics Károly főpincér nevéhez fűződik, mint már említettem, ő 16 évé volt a Városligeti gundel étterem vezető főpincére. Ez egy általános recept. Ezeknek a recepteknek az a titka, hogy nem szabad semmit kispórolni belőle, és akkor valóban ízletes lesz. Tehát itt valóban háromféle piskótalapot kell sütni, ugye az egyiket dióval keverve, a másikat kakaóporral, és a harmadikat hagyjuk natúran fehér színűre, és semmiképpen sem pudingporból készítsük a sárga krémet, hanem vegyük a fáradtságot és főzzünk valódi tojásból, valódi módon vaníliakrémet, és ezzel töltsük meg a piskótalapokat. Soha ne a kiszaggatott galuskára öntsük a csokoládéöntetet, hanem először a habot spricceljük rá, és csak utána csepegtessük meg csokoládéöntettel, sokkal elegánsabb, és kevésbé gejl lesz az ételünk. Ugye Rákóczi János konyhafőnök kreációját, aki szintén hosszú éveken keresztül volt a Gellért szálló, ami ugye szintén Gundel által bérelt étterem volt, Gellért szálló konyhájának a főszakácsa. Ő még arról is híres, hogy a miskolci, illetve lilafüredi palotta szállónak is hosszú éveken keresztül volt a főszakácsa. Ő kreálta ezt az ételt, tipikusan magyaros étel, omlós vajas tésztából készül túróval. Ezt a túrót is hozzá kell tennünk, hogy ebben a formában igazából a magyar konyha használja. Sem a német, sem a francia nem használja ebbe a morzsalékos, lecsepegtetett formában. És hát maga a sárga barack lekvár, amit kecskeméti barackpálinkával kell elkeverni, és azzal ízesíteni, ettől lesz igazán hiteles és autentikus, de hát mivel a mester így kreálta, így is lesz finom. Mindenképpen régen egy étel csak úgy kerülhetett étlapra, hogyha annak teljes körű sikere volt, tehát mind a szakmában, mind a vendégek körében. Hát ezek az ételek, amiket ugye még hát ma is tartanak étlapon, illetve mondhatjuk azt, hogy a gasztronómiai történetbe bevonultak, fényes bizonyíték annak, hogy ezek kiváló ételek, és hát mint ilyen, fönn fognak maradni nagyon sokáig. Ne vegyék rossz néven a kedves hallgatók, azt mondom, hogy egy jó étel kreációja, mint Bachnak a muzsikája, hogy esetleg több évszázadon keresztül is fennmaradhat.
Elhangzott riportunkban Barancó Attila séffel beszélgettem. Műsorunk folytatásában Vantal Gábor éttermi mesterrel néhány tésztás variáció receptjét ismertetjük. Milyen ételek, milyen alapanyagok a tészták?
Magas szénhidrát tartalma van-e a tésztás ételeknek, viszont nagy az energiatartalma. Éppen ezért nagyon szeretik mezőgazdaságban fizikai munkát végzők fogyasztani a tésztából készült ételeket, hiszen olyan kitartást, olyan energiát ad nekik, amelyhez a kemény fizikai munkához elegendő energiát tud felhalmozni a szervezetben. Éppen ezért, ha csak a klasszikus tésztákat említjük, ami egy gránátos kocka, ismertebb nevén a krumplis tészta, vagy egy káposztás kocka, amit háziasszonyok nagyon-nagyon sokszor készítettek, éppen is aránylag gyorsan elkészülő étel, de ma már el kell, hogy mondjuk, hogy a magyar vendéglátás is nagyon szívesen nyúl vissza ezekhez a tésztaételekhez, és ismételten előtérbe kerülnek azok a tészták, amelyeket már rég elfelejtettünk, hiszen nagy éttermek, vendéglátóegységek ismét nagy szeretettel nyúlnak például egy tojásos nokedlihez, amit azt mondjuk, hogy egyszerű étel, de viszont elfelejtettük, és most ismét használja a vendéglátás.
A tésztás ételek két csoportra oszthatóak, sós tészták és édes tészták.
Alapvetően ez a két csoport van a tésztákon belül, így igaz, a tésztás megosztásban a sós tésztákat inkább főételként, kiegészítő ételként fogyasztjuk, még az édes tésztákat pedig a menüsor, vagy éppen az ételsor befejezését követően úgynevezett desszertként fogyasztjuk leginkább. Értelemszerű ebből kevesebb adagot adunk, még a sós tésztából valamivel nagyobb mennyiséget adunk a vendégeknek.
Először talán kezdjük a sós tésztákkal kapcsolatos receptekkel. Egy kapros tejfölös lepényt készíthetünk, na de hogyan?
Egy végtelenül egyszerű tésztáról van szó. Egy sós kelt tésztát kell, hogy készítsünk a lisztből, élesztőből, sóból, zsírból, és hogyha ebből elkészítettük a tésztát, akkor egy vékony tepsibe kell, hogy kinyújtsuk. Ezt követően a tejfölt egy olyan 10 dekányi liszttel és a finomra vágott kaporral jól elkeverjük, ugyancsak hozzákeverjük az egész tojásokat, amit ráöntünk arra a tepsibe kiterített tésztára, amit előtte már elkészítettünk. Ezt a tésztát a tepsivel együtt sütőbe tesszük, és körülbelül 40 percig kell, hogy süssük. Egy középmeleg sütőben kell, hogy elkészítsük. Akkor jó igazán ez a lepényünk, tehát a tészta és az elkészített töltelékkel elkészült lepény, amikor egy ilyen 2,5-3 cm vastag ez a lepény, és hagyjuk kihűlni, és ezt követően tudjuk szeletelni. Egy nagyon kellemes kiegészítő étel lehet az étkezésünknek ez a kapros lepény, túrós lepény.
Mi a mai alkalomra egy mákos perec receptjével készültünk. Ez hogyan készülhet?
Ennek a ételünknek is az alapja egy tészta természetesen, hiszen ahhoz, hogy tésztát kapjunk, mi kell? Kell liszt, ebben az esetben még élesztő, só, tejföl, és ebből egy ilyen könnyű tésztát készítünk, ami ilyen galuska puhaságú kell, hogy legyen, ezt jól összekeverjük, margarint szükséges ehhez a tésztához, és a margarint liszttel keverjük el, ezt jól összegyúrjuk, hozzákeverjük az előző tésztát, amit a élesztővel, illetve a liszttel már elkészítettünk. Ha ezt jól összegyúrjuk, akkor utána elkezdjük felsöndörgetni, feldaraboljuk ezt az egészet, aztán vékonyra sodorjuk, azt hiszem, hogy háziasszonyoknak ezt nem kell mondani, vékony ilyen kisújnyi vastagságúra kell, hogy sodorjuk, és ebből a sodor tésztából pereceket készítünk. Perec formát megint azt hiszem, hogy mindenki ismeri, aki háziasszonyként dolgozik. És akkor ezt a perecet felverjük az egész tojást, ezt az egész tojást rákenjük a perecekre, és mielőtt még megszáradna ez a tojás, akkor egész mágszemekkel meghintjük, megszórjuk ezeket a pereceket, és ugyancsak középmeleg sütőben kell, hogy süssük. Ez egy 20-25 perc alatt elkészül ez a perec, utána adható a vendégeinknek.
Egy érdekes nevű recepttel készültünk. Mi is ennek a neve?
Stíriai metélt a neve ennek az ételnek. Ez egy klasszikus melegkonyhai tészta, és nagyon finom, hogyha jól van elkészítve, egy nagyon finom ételt kell, hogy kapjunk belőle. A lényeg az, hogy krumpli nyomón át kell, hogy törjük a túrót, ezt követően liszttel kell, hogy összekeverjük, kevés sót kell hozzá, a tojásokat és a tejfölt összekeverjük, és ugyancsak ehhez a túró töltelékhez kell, hogy öntsük, és ezt az egészet összegyúrjuk. Na most, hogyha ezt jól összegyúrtuk, akkor kisúnyi vastagságúra kell ugyancsak kinyújtanunk ezt a tésztát, ezt követően ezt a tésztából 3-4 cm-es hosszú darabokat kell, hogy vágjunk, és ugyanúgy, mint egy rendes tésztát, lobogó, sós vízben ki kell, hogy főzzük. Ezt kifőztük, leöblítjük, és hagyjuk kihűlni, lecsurgatjuk. Egy másik tálban elkészítjük a úgynevezett töltelékszerű anyagot, zsírt, cukrot és tojássárgát kell, hogy habosra keverjünk, hozzáadjuk a vaníliacukrot, reszelt citromhéjat, és belekeverünk még lazításképpen egy kevés tejfölt is, ha maradt a tésztából. A következő része a tojás fehérjét habbá kell, hogy verjünk, jó kemény habot kell, hogy verjünk, és ezt is hozzá kell, hogy keverjük ehhez a tésztához. Ezt követően a kifőtt tésztát ezzel a masszával, tehát ezzel a kemény habos, tojáshabos masszával össze kell, hogy keverjük, és tepsibe, egy mély tepsibe kell, hogy ezt az egészet lerakjuk. Vigyáznunk kell, hogy jó laza legyen ez az egész tészta. Középmeleg sütőbe kell, hogy süssük, ez azt jelenti, hogy ilyen 200-220 fokos sütőben rózsaszínre sütjük ezt az egészet, hagyjuk kihűlni, majd pedig kocka formára szeletelve vágjuk, vaníliás pócukorral megszórva hintjük meg a végén, mikor az asztalra kerül ez a sütemény vagy desszert tészta.
Nagyon sok háztartásban szívesen fogyasztanak almát is, és minden olyan ételt, minden olyan süteményt, amelyhez az alma mint alapanyag elengedhetetlen. Ilyen recept például a jonatános rácsos linzer receptje is. Ehhez, ha jól gondolom, akkor jonatán almára van szükségünk.
Valóban, nagyon sok olyan háztartás van még, ahol ez az almafajta megterem, hiszen most már nagyon sok helyütt inkább csak ennek a más válfajai találhatók, de ezt a jonatán almát nagyon szépen lehet a konyhába kezelni, éppen ezért ehhez a süteményhez is, azt hiszem ez egy közismert sütemény, és nem fogunk sok újdonságot mondani gyakorlasszonyoknak, de van biztos olyan, aki nem ismeri. A jonatán almát megtisztítjuk, és vékony szeletekre vágjuk, vagy hogyha nem szeletre vágjuk, akkor egy ilyen középvastagságú reszelővel kell, hogy lereszeljük az almát. A diót gorombára vágjuk, vagy éppen gorombára daráljuk, tehát ez azt jelenti, hogy nem túl finomra. A mazsolát mindenképpen be kell, hogy áztassuk, és ezt összekeverjük a töltelék többi anyagával. A töltelék többi anyaga jelen esetben egy kevés kristálycukor, zsemlemorzsa, egy kevés fahéj, vaníliacukor és egy kevés citromhéj, reszelt citromhéj. Ahhoz, hogy ebből tészta legyen, el kell, hogy készítsük a tésztát értelemszerű. A lisztet vajjal kell, hogy morzsalékosra alakítsuk, ehhez hozzátesszük a porcukrot, majd összegyúrjuk az egészet, kevés citromhéjjal, sóval ízesíthetjük, a tojássárgát belekavarjuk ebbe a tésztába, és így pihentetjük ezt a tésztát körülbelül egy olyan fél órás ideig. Ezt követően, amikor megpihent a tésztán, körülbelül 1 cm vastagságúra kell, hogy kinyújtsuk, a tepsibe elhelyezzük ezt a tésztát, egy 180-200 fokos sütőbe félig kell körülbelül, hogy megsüssük, miután megsült, a korábban elkészített vagy közben elkészített alma tölteléket, az előbb elmondottak szerint, akár szeletelve, akár reszelve, rátesszük erre a tésztára, és a maradék tésztákból, hiszen úgy kell, hogy készítsük a tésztát, hogy maradjon tészta, a maradék tésztából vékony kis gyufaszálnyi vastag, vagy egy picivel vastagabb rudacskákat sodrunk, és ezt a tésztát berácsozzuk ezzel a tésztával a süteményünket, és utána visszatesszük a sütőbe értelemszerű, és készre sütjük. Magyarul ennyi ez a jonatános rácsos linzer, tehát azért mondom, hogy aki ismeri, valószínű, hogy már készítette, vagy hasonlót biztos, hogy készített.
Most egy olyan édesség receptje következik, amely sokunk kedvenc édességem. Szilvás gombóc a neve, és nagyon sokan biztos tudják is, hogy hogyan készülhet a finom szilvás gombóc. Mi azonban most ezzel a recepttel kapcsolatban néhány praktikus információval is kiegészítjük a háziasszonyok tudását.
Az igazi szilvás gombóc mindig odahaza készül, tehát nem mireli termékként fogyasztjuk az igazi szilvás gombócot. Éppen ezért mi is szükséges hozzá, tehát burgonya, leginkább liszt. A burgonyából, lisztből, vajból tésztát készítünk, ezt jól összekeverjük, és miután kinyújtottuk, olyan 5x6x5-ös, 6x6-os centiméter nagyságú kis négyzeteket formázunk, olyan fél centiméter vastagságú legyen ez a tésztánk, szilvát teszünk bele, kimagozott szilvát, és a szilva mag közepébe mokkacukrot teszünk, amit fahéjjal, őrölt fahéjjal ízesítünk meg. Ezt követően ezeket a négyzet alakú kis tésztákat felhajtjuk a négy sarkából, és a kezünk között gombócokat formázunk, és az ismert módon már bő lobogó vízbe kifőzzük ezeket a gombócokat, és ezt követően zsemlemorzsát kell, hogy pirítsunk, zsemlemorzsát megpirítjuk vajon, vagy valamilyen zsíradékon, ezt beletesszük üvegtálba, és a kifőtt gombócokat rakjuk aztán az üvegtálba, és várunk vele egy picit, hogy meghűljön, és csak utána, hagyományos módon utána kell, hogy összerázzuk, összeforgassuk ebbe a zsemlemorzsába, hiszen különben összetapad. A másik, amire vigyáznunk kell a főzéskor, hogy nem szabad belenyúlkálni a főzőlébe, és nem szabad kavargatni a gombócokat, hiszen az, amikor megfő, az feljön a víz tetejére, tehát hagynunk kell, hogy önmagától jöjjön fel, mert hogyha ott elkezdjük kavargatni, akkor összeütődnek, egymáshoz ütődnek, és eldeformálódik a gombóc, nem igazán lesz gombócformájú. Most, amit még tudnunk kell erről, És itt jönnek a praktikumok, hogy ha meg akarunk győződni, hogy megfőtte a gombócunk, akkor esetleg hústűvel megszúrjuk a gombócot, és hogyha rátapad a tészta, akkor értelemszerűen még nem kész, tehát akkor még hagyjuk főni. Ha viszont már nem tapad a hústűr, akkor értelemszerűen, hogy megfőtt. De nem csak szivából készíthetjük ezt, hanem készíthetjük negyedet, barackból, megyből, és ebben az időszakban, hiszen a szilva is őszi gyümölcs, de még szőlőből is készíthetjük, tehát egy szőlővel rakott gombócot is készíthetünk ugyanilyen módon, amikor pedig vendéggelé tesszük, értelemszerűen egy fahéjas porcukorral hintjük meg, és forrón tesszük a vendégeink elé.
A mai alkalomra készültünk még egy recepttel, a Varga Béles receptjével. Azt hiszem sokunk kedvence, a legfontosabb összetevője a túró. Hogyan készülhet a Varga Béles?
A Varga Béles is kétféleképpen készülhet. Az egyik az a hagyományos, a saját készítésű rétes tésztából, vagy pedig a rétes labból, amit nagyon szívesen használ ma már szinte minden háziasszony. Maradjunk ennél a változatnál, amikor rétes labból készítjük ezt a Varga Bélest. A rétes lapunkat, amit korábban mirelitként megvettük, vagy előütött állapotba beletesszük a tepsibe, amit ki kell, hogy vajazzunk, zsemlemorzsával meg kell, hogy szórjunk, ezt követően belerakjuk a rétes lapokat. A rétes lapokat meg kell, hogy kenjük olvasztott vajjal, hogy ne tapadjanak össze, és közben elkészítjük a tölteléket. Ugyancsak olyan módszerrel, mint korábban már említettük, krumpli nyomón át kell, hogy nyomjuk a túrót, át kell, hogy törjük a túrót, és finom tésztát kell, hogy készítsünk hozzá. Finom metéltet javaslok, általában azt kifőzzük ugyanúgy, és ezzel a túróval, mazsolával, amit ugyancsak beáztatunk, mazsolával összekeverjük, ízesítetjük vaníliacukorral, citromhéjjal ezt a tölteléket, és ehhez is elengedhetetlen a tojásfehérje hab, amit nagyon keményre kell, hogy verjünk, hiszen akkor lesz igazán rezgős a Varga Bélesünk, hogyha ebbe a tojásfehérje habba ezt az előbb elmondott alkatrészeket, tehát a túrót, a finom metéltet, a mazsolát belekeverjük, és ez laza állagú lesz. Na most ezt a tölteléket kell, hogy beletegyük a rétes lappal borított tepsibe, egy magas tepsibe, és hogy miután ezt beletettük ebbe a magas tepsibe, ugyancsak rétes lappal kell, hogy lezárjuk, de értelemszerű, hogy ezt is le kell, hogy vajazzuk vagy olajozzuk, és ezt is egy nem túl meleg, egy ilyen középmeleg 180 fok, 200 fokos sütőben sütjük, és miután megsült, a sütés idejét is egy ilyen 25-30 perc, miután megsült, hagyjuk egy picit kihűlni, kockára vágjuk, és fahéjas porcukorral kínáljuk igazán a vendégnek, leginkább ez az ízesítése, és mint említettem, akkor jó a Varga Béles, miután a tányérra került, akkor rezeg, mint a kocsonya, tehát úgynevezett rezgős Varga Béles, az az igazi.
Az elmúlt percekben Vantal Gábor éttermi mesterrel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor újra meghallgathatják. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A II. János Pál Pápai Teológiai Intézet akadémiai közösségét fogadta a Szent Atya. Ferenc pápa december 15-én Korzikára látogat. Szent Péter tér címmel új folyóirat indul, amelyben a Szent Atya válaszol a hívek, elsőként egy nagymama kérdéseire, hogyan érhetné el, hogy kisunokáját a szülei megkereszteljék.
A II. János Pál Pápai Teológiai Intézet akadémiai közössége Ferenc pápánál. Summa familiae cura. A család legfőbb védelme kezdő szavakkal Ferenc pápa 2017. szeptember 19-én kelt motu proprio formájú apostoli levelével alapította meg a II. János Pál Pápai Teológiai Intézetet a házasság és a család tudomány számára. Az immár 7 éve működő intézet tanárait és növendékeit fogadta Ferenc pápa hétfőn délelőtt a Vatikánban, akiket arra biztatott, hogy a világ minden részén támogassák a házastársakat és a családokat a küldetésükben, hogy az egyház élő kövei legyenek a hűség, a szolgálat és az életre való nyitottság által. A II. János Pál Pápai Házassági Családtanulmányi Intézet 250 fős akadémiai közösségét a Szent Atya mindenekelőtt az októberi püspöki szinódus záró dokumentumának egyik fontos tanítására emlékeztette, miszerint a család a kiváltságos hely, a szinodális egyház alapvető gyakorlatainak megismerésére és megtapasztalására. Ennek megfelelően tudatában kell lenniük annak, hogy mindenekelőtt aranyai, és nem annyira címzettjei a családi lelki pásztorkodásnak. A házasság és a család alapvetően meghatározó az emberek életében, az egyház mindig gondoskodott róluk, támogatta és evangelizálta őket. Sajnos napjainkban vannak olyan országok, ahol az állami hatóságok nem tartják tiszteletben azt a méltóságot és szabadságot, amelyhez Isten gyermekeként minden embernek elidegeníthetetlen joga van. Ez a hátrányos megkülönböztetés gyakran a nőket érinti, mert alárendelt pozícióba kényszeríti őket. Az úr tanítmányai között pedig kezdettől fogva voltak nők is, hiszen a páli tanítás szerint Krisztus Jézusban nincs többé férfi és nő, ami azt jelenti, hogy az üdvösség isteni tervében nincs megkülönböztetés férfi és nő között, mindketten Krisztushoz tartoznak. Ferenc pápa Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítása így fogalmaz. A család evangéliuma öröm, amely eltölti a szívet és az egész életet. Ez az evangélium segít mindenkinek minden kultúrában, hogy mindig azt az emberit keresse, amely az üdvösség vágyaként ott él minden férfiban és nőben. A házasság szentsége ugyanis az a jóbor, amelyet a kánai mennyegzőn szolgáltak fel. Az ősegyházban a családi közösségekben alakultak ki az első keresztény közösségek, amelyek nyitott és befogadóak voltak mindazok számára, akik a keresztségen alapuló új testvériséget keresték.
Auspico che in ogni parte del mondo l'istituto sostenga gli sposi.
Az egyház a házasságon alapuló családot támogatja, minden helyen és mindenkor hozzájárulva a házastársi kötelék szilárdabbá tételéhez, a mindennél nagyobb szeretet által. Valójában a család ereje alapvetően abban rejlik, hogy képes szeretni és szeretni tanítani, hiszen a családban előfordul a sebek is a szeretet által gyógyulnak meg. Zárta beszédét Ferenc pápa a II. János Pál pápai intézet akadémiai közösségéhez.
Ferenc pápa december 15-én Korzikára látogat. A pápa december 15-én apostoli útra megy a franciaországi Korzika mediterrán szigetére, hogy lezárja az Ajaccio egyházmegye által szervezett a népi vallásosság hagyományairól szóló nemzetközi konferenciát. A Szentszék sajtóirodájának igazgatója Matteo Bruni november 23-án szombaton bejelentette, hogy Ferenc pápa december 15-én a franciaországi Korzika szigetére utazik. Ez lesz 47. külföldi apostoli utazása, és ő az első pápa, aki a Franciaországhoz tartozó földközi tengeri szigetre látogat. A pápát a helyi polgári és egyházi hatóságok hívták meg, hogy zárja le a földközi tenger térségében jelenlévő népi vallásosságról szóló nemzetközi konferenciát, amelyet Ajaccióban, a sziget fővárosában szervezett a helyi egyházmegye. Korzika a Földközi-tenger negyedik legnagyobb szigete Ciprus után, bár lakossága csak egynegyede a görög-török szigetéhez képest. Bonaparte Napóleon a történelem egyik legkiemelkedőbb alakjának hazájaként ismert. Az Olaszország nyugati partjainál és Franciaország déli partjainál fekvő hegyes vidék, Korzika, évszázadok óta különböző mediterrán kultúrák és hatalmak útkereszteződésében áll, beleértve a pápaságot, a pízai és genovai olasz köztársaságot és végül Franciaországot. 1769-ben annektálta a szigetet a korzikai függetlenségpártiak heves ellenállása után. A már régóta alig lakott, többnyire vidéki és pásztorkodással foglalkozó gazdasággal jellemezhető sziget természeti szépségéről ismert, amely vonzza a turizmust, amely ma már gazdaságának fontos ágazata. Az olasz kulturális befolyásnak és a közösségi alapú társadalmi szerkezetének köszönhetően Korzika megőrizte sajátos kulturális és nyelvi identitását, a folyamatos vitákkal együtt az autonómiáról és a kultúra megőrzéséről. Az Ajaccio egyházmegye Korzika egész területét lefedi, és jelenleg a franciaországi Marseille érsekség Suffragán egyházmegyéje. Jelenleg a spanyol származású François Xavier Bustillo ferences bíboros áll az egyházmegye élén, amely 2022-ben 277 ezer katolikust számlált, ami a 340 ezer fős lakosság 81,5%-át jelenti. A katolicizmus fontos helyet foglal el a korzikai társadalomban, és hozzájárult jellegzetes kulturális identitásának kialakításához. Ezt bizonyítja a számos, a sziget belső részén található falvakban szétszórtan elhelyezkedő templom, és a mélyen gyökerező népi áhítat, valamint a konfraternitások régóta fennálló hagyománya. A korzikaiak ismertek a boldogságos Szűz Mária iránti nagy tiszteletükről, és a korzikai himnuszt, Isten óvjon ó királynő is a szűzanyának szentelték. A vallási ünnepek, körmenetek és zarándoklatok a korzikai társadalmi életet napjainkban is meghatározzák, az urbanizáció és az elmúlt évtizedek társadalmi-gazdasági változásai ellenére. Ezek a vallási hagyományok állnak a középpontjában a december 14-én és 15-én megrendezésre kerülő kétnapos ajacciói konferenciának. A helyszínen találkoznak a francia, az olasz és a spanyol helyi katolikus közösségek képviselői, hogy megosszák a korzikai népi vallásosság hitének gazdagságát a földközi tenger más régióiban, köztük Szicíliában és Szardínián jelenlévő hasonló hagyományokkal, és hogy megvitassák a benne rejlő evangelizációs lehetőségeket a növekvő szekularizáció kontextusában. A Szentszék sajtóirodája által közzétett program szerint Ferenc pápa december 15-én vasárnap reggel 3:48-kor indul a római Fiumicino nemzetközi repülőtérről, és délelőtt 9 órakor érkezik meg az ajacciói nemzetközi repülőtérre, ahol a hivatalos üdvözlő ceremóniát tartják. 10:45-kor az ajacciói kongresszusi és kiállítási palotában a pápa beszédet intéz a konferencia résztvevőihez. Ezt követően a város Nagyboldogasszony székesegyházába megy, hogy találkozzon a püspökökkel, a papokkal, a diakónusokkal, a megszentelt életet élőkkel és a szeminaristákkal, és velük együtt elimádkozza az urangyalát. Várhatóan ott tartja második beszédét. Majd délután 3:30-kor Ferenc pápa szentmisét mutat be az Austerlitz téren, az Ückhäuser néven ismert nagy parkban, amelyet egy régi épületről neveztek el, amely egykor ott állt. A téren Napóleon hatalmas szobra áll. A szentmise után 5:30-kor a pápa találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel az ajacciói repülőtéren, majd 6:45-kor indul vissza a római Fiumicino repülőtérre, ahová várhatóan 7:00 után érkezik meg. Az apostoli út mottója Jézus körbejárt, jót tett. Az apostolok cselekedeteinek részlete, amely emlékeztet arra, hogy a pápa úgy látogatja meg a korzikai egyházat, mint a pásztor, aki elmegy az ő népéhez. A látogatás logóján a bal felső sarokban Korzika stilizált térképe látható függőleges kék vonalakkal, zöld-kék alapon, amely a tengert ábrázolja. A legmagasabb vonal a Krisztusba vetett hitet szimbolizáló kereszt alakjában csúcsosodik ki, és egy sárga vonalhoz kötődik, amely felülről ereszkedik alá, utalva a Szentlélekre. Alsó részén ugyanolyan kék színben a szűzanya, Korzika királynőjének sziluettje látható. Felfelé forduló arccal és kezekkel ábrázolják, és a háttér színe miatt úgy tűnik, mintha a tengerbe merülne. A látogatás címe a jobb oldalon sárgával, korzikai nyelven olvasható, Ferenc pápa Korzikán, míg a sárgával írt motto pedig franciául jelenik meg. A korzikai apostoli út Ferenc pápa harmadik látogatása lesz Franciaország területén, miután 2014-ben Strasbourgban, az Európai Parlamentben és az Európa Tanácsban, valamint 2023-ban a mediterrán találkozások rendezvény alkalmával Marseille-ben járt.
Szent Péter tér. Új folyóirat indul, amelyben a pápa válaszol a hívek kérdéseire. A Szent Péter Bazilika új kommunikációs csatornát nyit meg, a digitális korszak újításait felhasználva egy inkluzívabb egyházért párbeszédben a kortárs világgal. Mauro Gambetti bíboros, a bazilika főpapja és Enzo Fortunato atya kommunikációs igazgató mutatták be a sajtónak a legújabb kezdeményezést. Szent Péter tér, ezt a nevet adták a magazinnak, amelyben maga a pápa válaszol a hívek kérdéseire, elsőként egy nagymama levelére. Külön betűtípust fejlesztettek ki a folyóirathoz, mely a Szent Péter Bazilika szépségét, vallási, történelmi, művészi és kulturális örökségét hivatott ünnepelni. Hivatalosan 2025-ben indul a nyomtatás, mely kifejezetten a bazilika kommunikációs formáját tükrözi majd, hidat képezve múlt és jövő, klasszikus és modern között. Könnyen olvasható lesz papíralapon és digitálisan is a Piazza San Pietro, vagyis Szent Péter tér, mely elnevezést a pápa választotta több változat közül. A havonta megjelenő magazinban az egyházat és a világot érintő fontos témákról olvashatunk vezércikkeket, valamint aktuális szociális problémákról, mint a szegénység, a bevándorlás, az erőszak, vagy a családok és a kirekesztettek előtt álló kihívások. Ferenc pápa személyesen válaszol majd az olvasóknak, minden számban egy levéllel, ezzel is megerősítve, hogy párbeszédet akar folytatni a hívekkel. A folyóirat logója is a megosztás jele. A tér, az agóra, a Bernini féle oszlopsor mintegy átöleli a közösséget. A bazilika hivatalos fogadópontján, az odavezető sugárút elején, illetve magában a bazilikában lehet majd megvásárolni az újságot, emellett postai előfizetéssel is hozzájuthatnak az érdeklődők. Egy példány ára 4 euró, de azoknak, akik nem engedhetik meg maguknak, ingyenes. Az első lapszámot 86 oldalasra tervezik, de ez akár tovább bővülhet. A magazin jelen lesz a közösségi oldalakon is, hogy ezáltal is terjesszék ennek a szent helynek a szeretetét, és fontos információkat közöljenek a szent évről. Egy webkamerát helyeznek Szent Péter sírja fölé, hogy virtuálisan az egész világról elküldhessék fohászaikat a hívek. December 2-án este 6:30 Ferenc pápa fogja felavatni a készüléket. Egy másik webkamerát a Szent Kapura helyeznek, hogy azok, akik nem tudnak oda fizikailag elzarándokolni, jelképesen átléphessenek rajta. A Szent Péter műhely egyik termében fogadják majd az újságírókat és a sajtómunkatársakat, a különböző találkozókra és sajtótájékoztatókra. Egy háromunokás nagymama, a bergamói Oliva az első olvasó, aki a pápához fordul kérdésével. Nagyon aranyos, élénk, 5 éves kislány unokája miatt, akit a szülei nem kereszteltek meg, ők is csak polgári házasságot kötöttek, és eltávolodtak a hittől még serdülőkorukban. Sajnos azóta sem érzik magukban a vágyat, hogy újra megtalálják az Urat, és jelen legyen az életükben. Ez nagy szenvedést okoz a nagymamának, mert tudja, milyen fontos, hogy az Úr mellettünk álljon, hogy imádkozzunk hozzá, meghallgassuk őt, és befogadjuk a szeretetét. Elképzelem a kisunokámat enélkül a nagy ajándék nélkül, a keresztség szentsége nélkül, őt, aki olyan kíváncsi, és szeretné megismerni Jézus történetét, sokat kérdez. Vajon mit gondol mindenről Jézus? Tovább fogok imádkozni azért, hogy segítsen megnyitni a szülők szívét, legyen a kisunokám mellett az élet próbatételeiben, legyen barátja és utitársa, írja levelében a nagymama, majd a Szentatyához fordul vigaszért és tanácsért. Kedves Olivá, megértem a szenvedésedet, és melletted vagyok, kezdi válaszlevelét a pápa, majd a keresztség ajándékáról szól. Nagy ajándék ez, amit adhatunk a kicsiknek, mert az első szentség, a kapu, ami lehetővé teszi, hogy Krisztus Urunk és a Szentlélek bennünk lakjon. Én magam is sok kisgyermeket kereszteltem az elmúlt években a Szent Péter Bazilikában és kórházakban. Ez mindig nagy öröm. Ha a szülők eltávolodtak a hittől, nem szabad elveszteni a reményt. Az imádság nagyon sokra képes, csodákat tesz. Imádkozz több hittel. Gondolj Szent Mónikára és szüntelen imáira, fia Ágoston megtéréséért. Aztán Szent Püspök lett belőle. Az ima, a szeretet és a feltámadás reménye segít. A hiteles és önzetlen szeretet erős kötelékeket teremt, melyek meglepőek lehetnek. Van, aki úgy gondolkodik, miért is kereszteljünk meg egy kisgyermeket, aki nem érti, miről van szó? Amikor felnő, majd eldönti. Ferenc pápa leírja a nagymamának, hogy erre a kérdésre már sokszor válaszolt a következőképpen. A szülők ezáltal valami rendkívüli, szép, jó dolgot ajándékozhatnak gyermeküknek. Hogy Isten gyermekének érezheti magát, egy olyan atya gyermekének, aki mindig elkísér majd minket életünkben. Nem érdemes a világias ünnepségekkel foglalkozni. Ez is az egyik ok, ami olykor eltávolít a hittől. Inkább éljék meg a plébánián a többiekkel együtt ezt a várakozást a maga egyszerűségében. Egy gyermeket megkeresztelni azt jelenti, hogy bízunk az Úrban, a Szentlélekben, mert a keresztséggel együtt a Szentlélek belép a gyermekbe, növeszti benne a keresztény erényeket, amelyek virágot hoznak majd. Nem lehet azonban előírni a szülőknek akaratuk ellenére a gyermekeik megkeresztelését. A nagyszülők viszont saját példájukkal sok bezártnak tűnő szívet képesek megnyitni. Érdemes erről reménnyel, szelíden és szeretettel beszélgetni velük, anélkül, hogy erőltetnék a keresztelést. Az önzetlen szeretet meggyőzőbb sok szónál. Isten szeretete jövőt, barátságot, az ő keresését hinti el, és nem tudjuk mindez, mikor szökken szárba. Az ima használni fog, meglátod, bátorítja végül a Szentatya nagymamát, majd imáit kéri személye számára is. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Szenekával. Élj úgy, hogy holnap meghalsz. Ne szeléden, de dacsal élj. Élj, mint a vér. Élj! Minden ízed éljen. Mert vér volt az a hűstej, mit anyád melle csörgött. Vér, te ízű kedvesed csókja is. Vérízű tej, sós fanyar nedű. Élj hát, ha ez a dolgot
Tudott-e már, hogy vére volt a kőnek? Úgy alvat össze véres kocsonyában fekete kőnek ez a föld, mi vér volt, s a vér sem tudta már megváltani. Éj, mint a kő, vagy mint a tiszta állat, de éj egészen. Oly titkot tudok, te, füledbe súgom, hogy véred megindul, és bádogarcod szebb lesz, mint az Isten. Hajolj ide, ember vagy. Elfeledted?
Márai Sándor Szenekával című versét Lukács Sándor előadásában hallották. Márai Sándor 1900. április 11-én született Kassán, Grosmit Sándor néven. 1917 nyarán Pestre került, és jócskán kivette a részét a budapesti szellemi életből. Már 18 évesen tárcákat írt a Budapesti Naplóba. 1918-ban részt vett a kommunista írók aktivista és nemzetellenes csoportjának alakuló ülésén. Valószínűleg ezért hagyta el Magyarországot, Prágába, majd Lipcsébe utazott. 1923-ban megnősült és feleségével Párizsba költözött, ahol 6 évig éltek. Visszatértek Budapestre, népszerűsége gyorsan nőtt, de a magánéletében nagy csapás érte. Kisfia Kristóf meghalt, neki pedig lányfalun kellett átvészelnie a főváros ostromát. Itt ismerkedett meg egy János nevű kisfiúval, akinek szülei eltűntek a háborúban. Márai magához vette az árvát és sajátjaként nevelte fia helyett. Újra része lett az irodalmi életnek, de nem nézték jó szemmel, és ő sem érezte igazán itthon magát. 1948. szeptemberében végleg elhagyta az országot. 1952 és 1967 között New Yorkban élt, de sem a politikai életből, sem az ottani irodalmi köréletéből nem vette ki a részét. Elveszítette a reményt, hogy valaha is visszatérhet Magyarországra. A magyarországi eseményeket mindig nyomon követte. Az 56-os forradalom után műsora volt a Szabad Európa Rádió magyar adásában. Élete végére teljesen elmagányosodott, felesége és fogadott fia is meghalt, az ő egészsége is egyre romlott. Figyelemmel kísérte a Magyarországon elkezdődött politikai változásokat, de csak mint külső megfigyelő. 1989-ben a változások küszöbén halt meg. A halott kém lőfegyverrel elkövetett öngyilkosságot állapított meg. Hamvait az óceánba szórták.
A nap imája.
Pierre Jean-Jean, imádság. Mi vagyunk a föld, és te vagy az Isten. Add meg zsongó szavunkat, s láss meg engem. Szikla vagyunk, turbékolás vagyunk, ragyogó vizek és pálmák. És ó, téged is értsen meg a gondolkodó lény, s dicsérjen a természet hangján hatalmas szellem. Mi por vagyunk, és te vagy a tekintet. Alvó dolgok vagyunk, és te vagy a lélek. Anyag vagyunk, homályos és riadt. Te vagy a jóság. Lomhák vagyunk és súlyosak. Te vagy a teremtő. Mi ernyedség vagyunk. Te vagy a világosság. Tér és idő fölött a tiszta áram. Te vagy a lényegem, s kibontod lényegemből lényemet. Te vagy a föltétlen úr, a kéz s az eszme. Elhalmozó örömmel, mert vért öntesz belém, s természetet. Szellemet adsz nekem, vagyis egyé teszel magaddal. Megteremtesz, elhagysz és nem hagytál el. Akarsz engem, javalsz engem, szeretsz lángoló szeretettel. És én csodái célja, hatalmat partja jóságot szomjú kelyhe, ösztönösen a szíved elé tárulok. Hiszek és fölemelkedem, szerelmesen teljességedbe hullok. Amen.
Bye.